Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit. Benedek Csilla vagyok. Adásunk elején kérdezni szeretnék. Ha most ön elé tennének egy fehér lapot, mit firkálna rá? A digitális korszakban, amelyben élünk, eltűnni látszanak a levelek. Naplók helyett blogot írunk, nem divat a kézzel feliratozott befőttes üveg, sőt már úgy beszélünk a kézírásról, mint terápiás módszerről. Tudva azt, hogy a kézírásnak nem csak a gyerekeknél van komoly személyiségfejlesztő hatása. Holott a kézírás egyre inkább háttérbe szorult a mindennapokban, firkálni még szoktunk. Például miközben telefonálunk, várakozunk, vagy egy unalmas előadást hallgatunk, egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy firkálunk. Bár a rajz és az írás egymástól elválaszthatatlanok, az irkafirkák a kifejezés vágyának elsődleges megnyilvánulásai. Talán nem éppen angol tudósok, de kutatások során kimutatták, hogy a firkálás segít a koncentrációban és az információ megőrzésében. Ezen kívül minden, amit öntudatlanul firkálunk, jelent valamit. Ezt a mai vendégünk is megfigyelte. A kolozsvári Moszkó Katalinnal többek között arról beszélgetünk, hogy mit árulhatnak el egy ember személyiségéről, gondolkodásáról vagy aktuális problémáiról a spontán rajzok. Tartsanak velünk a mai fél órában.
Moszkó Katalin szerint valójában mi történik, vagy mit csinálunk, amikor firkálunk?
Ez egy nagyon vicces folyamat tulajdonképpen, és arról beszél, hogy mennyire találékony a tudatunk, bármennyire öntudatlan a folyamat, hiszen a következő dolog történik. Benne vagyunk egy borzasztóan unalmas, egyesek számára idegesítő folyamatban, amikor nem szeretnénk ott lenni, a hátunk közepére kívánjuk, legszívesebben valami más csinálnánk, ugyanakkor a körülmények arra kényszerítenek, hogy mégis jelen legyünk. Az érzelmi agyunk az, amelyik tiltakozik, amelyik ugye felháborodik, és beindítja a forradalmat, hogy mit keresek én itt? Hát hülye vagyok, hogy itt ülök, hát nem érdekel ez engem, és a firkálás a következő dolgot teszi. Lefoglalja az érzelmi agyat. Tehát azt mondja neki, nyugi, kibírod, adok neked egy kis elfoglaltságot. És ilyenkor jön az, hogy kezünkbe veszünk egy ceruzát, egy írószert, és elkezdünk firkálgatni. Ez semmi más nem tesz, mint lecsitítja az érzelmi agyunkat, elfoglalja, közben a racionális felünk, az oda tud figyelni valamennyire arra, ami történik az értekezleten, a megbeszélésen, az úgynevezett unalmas órán például. És ezáltal, hogy az érzelmi agyunkat lefoglaltuk, felszabadítjuk a frusztrált intelligenciát, aki oda tud figyelni, és meg tudja jegyezni, sőt, valamennyire meg is erősíti a két dolog egymást. Úgyhogy ezért lehetséges az, hogy ez a folyamat segít a koncentrálásban, erősíti és megtámasztja azt, amit hallunk, amit föl kell fognunk.
Katalin műépítész, és néhány éve Agyfirka címmel tanfolyamokat tart. Arra kérem, röviden mutatkozzon be a hallgatóknak, és mondja el azt az utat, ami az agyfirkáig vezetett.
Ez egy elég hosszan bajudó folyamat volt. Mi alatt én gyakoroltam a szakmámat műépítészként, sokat foglalkoztam diákokkal, előkészítőket tartottam az egyetemre való felvételihez, és hát nagyon sokféle fiatal érkezett hozzám, nagyon szerteágazó képességekkel. Folyamatosan kerestem azt, hogy kit, hogyan lehet segíteni abban, hogy jobban rajzoljon. Én magam példa vagyok arra, hogy rajzolni meg lehet tanulni. Nem kell föltétlenül különösebben tehetségesnek lenni. Szerintem inkább arról van szó, hogy meg kell engednünk magunknak a kísérletezést, tehát azt, hogy próbáljuk meg. Mert a kezdeti nagyon kevés siker, az nagyon messze vezethet, hogyha sokat rajzolunk közben. Tehát a gyakorlás az itt nagyon gyorsan meghozza a gyümölcsét. És fiatalokkal dolgozván rájöttem, hogy különböző módszerek válnak be. És aztán ezt így tovább vittem, és volt egy pillanat az életemben, amikor nem voltam nagyon elégedett azzal, ahogy a szakmámban érvényesülni tudok, én, mint személyiség, tehát nem föltétlenül, mint ismert műépítész, hanem egyszerűen az én belső világomnak már nem felelt meg az, ahogyan a szakmát gyakorolhattam. És akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy mi az, ami tetszene, mi az, amit szívesen csinálnék, és valahogy akörül kezdtem el forgolódni, hogy milyen jó jó lenne a rajzot az önismerettel valahogy ötvözni. És aztán a véletlen hozta úgy, hogy egy nagyon kedves barátnőmmel utaztunk. A barátnőm az drámapedagógiát tanít, és volt nála egy szakfolyóirat, amit kitett a vonaton az asztalra, és egy adott pillanatban kézbe vettem, és lám, kinyílt egy Budapesten élő hölgyel készült interjúhoz, aki egy úgynevezett rajzmeditációs tanfolyamot indított. És elolvastam az interjút, nagyon tetszett, és be is jelentkeztem az előadásaira, elmentem Budapestre, végigjártam, és már akkor úgy kezdett bennem kereteződni, megfogalmazódni az, hogy hogyan is szeretném én csinálni. Tehát nem azt szerettem volna tovább vinni, számomra elég egyértelmű volt, hogy én ezt egy picit másképp szeretném. Az, amit ott megtanultam, az az, amit nemzetközi berkekben doodlingnak, doodle-nak neveznek, illetve van a másik ága, a zentangle. Ennek a kettőnek az ötvözete, illetve azok a rajzismeretek, rajzelemzések, amik szimbolikusan értelmezhetnek bizonyos rajzokat az embereknél, azzal próbáltam megötvözni. Tehát a kurzusaim azok egyre inkább úgy állnak össze, hogy vannak benne önismereti tesztek, vannak benne olyan részek, ahol bizonyos érzelmeket lehet kirajzolni, akár úgy, hogy a résztvevők nem is tudják, hogy ezt teszik, és van benne nagyon sok szabadrajz, viszonylag sűrű, koncentrált tanulási részekkel. Nekem az a célom ezzel a rajzkurzussal, hogy meggyőzzem a résztvevőket arról, hogy nincs olyan, hogy nem tudunk rajzolni. Én nem ismerek olyan gyermeket, aki ne szeretne rajzolni. A rajzban való megnyilvánulás az egy hihetetlenül természetes kreatív folyamat, amivel a gyerekek ösztönösen élnek. Ez a folyamat megreked akkor, ha egy gyermeknek valaki azt mondja, hogy nem rajzoltad jól, nem vagy tehetséges, nem rajzolsz elég szépen, nem úgy csináltad, ahogy én vártam volna. Holott erre senkinek nem áll jogában felszólítani egy másik embert, hiszen ugye attól kezdve, hogy egy remek mű megszületik, a szépség az a szemlélő szemében van. Tehát én ránézek egy műalkotásra, és azt olvasok belőle, amire nekem szükségem van, amire én rezdülök. Teljesen mindegy, hogy mit akart vele az alkotó mondani. Ebben a folyamatban az egyik kulcspillanat az az, amikor lekorlátozzuk a gyerekeinket, vagy valaki lekorlátozza. Én azt mondanám, hogy szülőként, vagy pedagógusokként legyünk résen ezeknél a pillanatoknál, és biztassuk a gyerekeket arra, hogy nagyon jól rajzoltad azt, amit lerajzoltál, mert te pontosan tudod, hogy miért úgy rajzoltad. Rajzolj tovább. Mert az, amit te rajzolsz, az igaz, az jó. Az a te életednek, a te belső képeidnek a megerősítése, az igazolása. Tehát nincs olyan, hogy objektív szépség, objektív ábrázolásmód, objektív pontosság a rajzolásban. Please don't ask me whether I loved you. No, I wouldn't care. But you asked me a thousand times more. It's not the time to talk of all the things we gave out. So darling, please don't ask me whether I loved you. Sunny, sunny day. Go find your keys, you've lost them again. Sunny, sunny day. Go find your keys, you've lost them again.
A Natura Stúdió vendége Muszku Katalin, akivel az öntudatlan firkálásról, a spontán rajzolásról beszélgetünk. Sunny, sunny day.
Go find your keys, you've lost them again. A legfontosabb szabály, hát én ezt így megpróbálom axiómaként kezelni, hogy hibázni kell. Hibázni jó. A hiba az nem arról szól, hogy elvétettünk valamit. A hiba az arról szól, hogy van egy mentális szándékom, valamit leszeretnék rajzolni egy bizonyos féleképpen, és valami belülről, a kis ördög, vagy a pillanatnyi figyelmetlenségem, vagy az, hogy egy kicsit elkalandoztam valahova máshova, vagy akár az, hogy ügyetlen voltam, de ezek mind korlátozó hiedelemként hangzó mondatok, de elhangzanak a fejünkben. Ezek következtében ejtünk egy hibát. És a következő reakció az, hogy bosszankodunk, hogy júj, elrontottam. Nem. A természeti népeknél, amikor leülnek valamit elkészíteni kézi munkával, bármit, egy szőttest, egy sátrat, egy festményt, ha túl jóra sikerül, akkor szándékosan hibát ejtenek bele, mert az ember esendő és hibázik. Csak a teremtő tökéletes. Úgyhogy minden, ami földi emberek keze alól kerül ki, annak egy picit csálénak kell lennie. Ezt továbbvive, az én rajz tanfolyamomon azt mondom a résztvevőknek, hogy minden hiba egy új lehetőség. Tehát amikor elvétek egy motivumot, ott megszólal az én belső hangom, ott megszólal az én lelkem dala. Az az én motivumom. Ha azt én tovább virágoztatom, akkor az én hibámból lesz az én erősségem. Ezt nagyon szeretik a résztvevők, és a legnagyobb hozadéka az, hogy felszakít egy gátat a kreativitás útjában.
Agyfirka, miért választotta ezt a nevet?
Jaj, ez olyan, hogy ültem a füzetem előtt, és miközben gondolkoztam azon, hogy mi legyen a neve ennek a tanfolyamnak, firkálgattam a füzetembe, és az első szó, ami jött, az az volt, hogy agyfirka, és én már tudom azt, hogy amikor valami ennyire spontánul és gyorsan jön, akkor az a neve. Illetve van neki román neve, meg angol neve is, románul Gogonele. Ez még az egyetemi évekből köszön vissza. Az angol neve meg ez a Gogo Du, vagy Gogo Do, hát ebben az van benne, hogy gügyök csak nyugodtan rajzban, mert egyszer csak elindulsz, belendülsz tőle, úgyhogy az oldalom az így is található meg, hogy Gogonele agyfirka gogodó.
A firkálás az olyan felületes dologként él a köztudatban, tehát például a rajzoláshoz képest, mert ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ahhoz tehetség kell, vagy szerencse, vagy valami hasonló. Tehát inkább pejoratív értelemben használjuk a firkálást. Az a kérdésem, hogy Katalin megkülönbözteti a firkálást a rajzolástól?
Van nekünk egy nagy népbetegségünk, ezt ilyen nagyon tágföldrajzi értelemben mondom most, hogy nagyon komoly olyan vesszük magunkat, az életet, a feladatainkat, és valahogy kimarad a játékosság meg az élvezet. Holott azt minden természeti nép tudja, hogy a kreativitásnak az egyik alapja az pontosan a játékosságnak ez a belső megélése, amikor szárnyal a fantázia, amikor elengedem magam, flowban vagyok, egyszerűen jön a belső hang, és csinálom. Annyira megszoktuk azt, hogy meg kell felelnünk, hogy annak a terméknek, ami kikerül a kezünk közül, olyannak kell lennie, mint, és rögtön mindenkinek jön a lista a fejébe, hogy mint mi. Hogy itt az ideje annak, hogy ezt a listát töröljük, és hogy találjuk meg a rajzban a játékos szárnyaló oldalt. És hogyha a játékos szárnyaló oldal firkálást jelent, teljesen rendben van. A gyerekek is látszólag firkálnak, holott közben rengeteg más dolgot csinálnak. Tehát levezetnek feszültségeket, fantáziálnak közben. Amikor egyetemista voltam, akkor éreztem ezt, hogy a ceruzával való rajzolásnak a ritmusára indultak el a képek bennem például. Amit ma már nem tudok számítógépes tervezés közben. Nekem nagyon hiányzik, és nem is szeretném ezt a folyamatot elengedni, hogy veszem a ceruzát, ráteszem a lapra, elindítom, és elindulnak vele a gondolatok, elindul a fantáziavilág, elindul a mese. Úgyhogy én magam is járok egy kaligráfia kurzusra, aminek pontosan ez a lényege, hogy betűket vetünk, de nem azzal a szándékkal, hogy leírjunk egy mondatot, vagy egy szöveget, amivel üzenetet közvetítünk, hanem az írásnak a belső ritmusára figyelünk. lélegzetvételre írunk. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tudnélik, nem hiszem, hogy nekem valaha valaki tanítóim közül beszélt arról, hogy egy alkotó folyamatban mennyire fontos tudatosítani azt, hogy élünk és lélegzünk közben. Tehát, hogy a flow az attól jön, hogy együtt lélegzem azzal, amit csinálok. Vagy a lélegzet ritmusára görgetem azt, amit csinálok. A gyerekeknél ez megy öntudatlanul. Felnőtteknél már, ha meg is tehetnénk úgy, ahogy a gyerekek önkéntelenül, félünk elengedni a kontrollt. Szeretnénk állandóan ellenőrizni, résen lenni azon, hogy valóban úgy csináljuk, ahogy kell. Ki mondja meg, hogy hogyan kell? Én azt gondolom, hogy ha a költő azért írna verset, mert valahogy kell, az a vers az nem olyan, mint amikor a belső gondolatok, érzések, képek szakadnak fel, jönnek ki. Ez a rajzban is ugyanígy nyilvánulhat meg. Nekem mai napig is azok a képzőművészek a kedvenceim, akiknek nagyon erős belső képeik vannak, tehát egy ilyen teljesen szürreális varázsvilágba repítenek át pillanatok alatt, amit nem biztos, hogy a valóságban valaha is lesz alkalmam tapasztalni. Te do ton on ton nak te do nak te do nak te do ton on ton nak te do nak te do nak te do ton on ton nak te do nak te do nak te do ton köd előttem, köd mögöttem, Isten tudja, honnan jöttem. Szél hozott, szél viszel, minek kérdjem, miért viszel? Tadedomnak, tadedomnak, tadedomnak.
A Natura Stúdió vendége Moszkó Katalin, akivel az öntudatlan firkálásról, a spontán rajzolásról beszélgetünk.
Sose néztem, merre jártam, a felhőknek kiabáltam. Erdő jött, jaj, de szép, megcibáltam üstökét.
Grafológusok, sőt a pszichiáterek is vannak esetek, amikor rajzábrák között mögött keresik a probléma lényegét. Mit árulnak vagy árulhatnak el egy emberről az ilyen spontánul papírra vetett ákombákomok, amire azt mondjuk, hogy csak úgy rajzoltam?
Igen, mindenképpen látszik valakinek a temperamentuma.
Moszkó Katalint hallják.
Látszik az, hogy ki a kapkodó, ki az alapos. Látszik a belső ritmus. Van, aki lassan, kitartóan dolgozik. Van, aki gyorsan, hevenyészve, és mégis a végeredmény az egy nagyon kiegyensúlyozott egész. Mindenképpen látszik az alapszemélyiség. Látszik az, hogy valaki aprólékos-e, vagy inkább az összképre figyel. Látszik az, hogy mennyire spontán és találékony. Látszik az, hogy ki mennyire szereti feszegetni a kereteit. Hozzáteszem, hogy az értelmezés az nem annyira egyértelmű. Tudnélik, mindnyájunknak van egy belső szimbólumrendszerünk, amit igen erősen meghatároz az, hogy földrajzilag hova születtünk, milyen kultúrába, milyen meséket olvastak nekünk gyerekkorunkban, milyen a hiedelemvilágunk, miről szólnak az énekeink, milyen képi világot terjesztenek elénk, és ezen fölül is mindenkinek megvan a saját belső szimbólumrendszere. Én azt gondolom, hogy amikor valaki egy rajzot próbál meg elemezni, nem fogja tudni igazából kielemezni a mögötte álló embert, mert nem ismeri a szimbólumrendszerét, az asszociációs készségeit, a képzeletét, a szárnyaló képi világát, bizonyos általános jegyeket levonhat belőle. De az, aki értelmezni tudja valójában a belső képeket, az maga az alkotó. És ez érvényes az álmokra is. Tehát a saját álmainkat mi magunk tudjuk a legjobban értelmezni. A saját képi világunkat mi magunk tudjuk a legjobban értelmezni.
kívülálló számára az a kép lehet, hogy egy pillanatkép az illető személyiségről. Tehát nem azt jelenti feltétlenül, ugye, hogy az ő úgy, ahogy van, hanem most ő, de lehet, hogy holnap vagy tegnap nem az volt.
Nagyon jó az észrevétel. Amikor alkotunk, amikor rajzolunk, az mindig a pillanatnyi hangulatról szól. Azt rajzoljuk, ami akkor ott bennünk van.
Mint egy vérkép.
Pontosan. És ez ma ilyen, és holnap lehet pontosan az ellentéte. Nagyon érdekes, hogy a rajzoló emberek nagy része szokta mondogatni, hogy jó a kezem, nem jó a kezem, kétbalkezes vagyok. Ugye él a népnyelvben sok ilyen kifejezés. Senkinek nincs rossz keze. Alapvetően kétkezesek vagyunk. Olyannak születünk, mind a két kezünket egyformán jól használjuk, aztán megtanuljuk az egyiket jobban használni, és nem föltétlenül azért, mert valaki kényszerít, hanem azért, mert ezt látjuk magunk körül. Főként jobbkezesek vagyunk, mert elsősorban a bal agyféltekénket, a racionális agyféltekénket használjuk. A kreatívabb emberek, akik valamennyire tudatosan használják a jobb agyféltekéjüket is, kétkeziek. Tehát ők azok, akik időnként átkapják az ecsetet a bal kezükbe, vagy egyszerűen nem jelent gondot számukra az, hogy akkor most egy kicsit írok bal kézzel is. Az egyik nagyon jó szemléltető módszerem az az, amikor behívom a kislányomat, és megkérem, hogy vegye a szájába az írószert, és rajzoljon a rajzlapra vagy a táblára valamit, és simán rajzol vele köröket, akkor is, ha nem sikerülnek tökéletes körökre. Megvan benne a könnyedség, a játékosság. Ezt felejtjük mi el, tehát ugye megpróbálunk mindent szigorú keretek közé zárni. Rajzoljuk a kockákat, a négyzeteket, téglalapokat, tehát ellenőrzött keretek között vagyok kreatív. Nagyon érdekes, hogy amikor a hallgatók elengedik magukat, akkor mennyire hullámzó, gömbölyű formákat kezdenek el rajzolni, és minden forog és pörög valamilyen irányba, és beszippant és kilök. És a körrel nincsen semmi baj, csak gyakorolni kell, és bizalommal és lendülettel kell lerajzolni. A gyerek gond nélkül lerajzolja a kört, ami ugyan tojásdadra sikerül, nem zavarja. Mert az ő fejében, az ő szívében, az ő fogalmai szerint az egy kör, ilyen lett, ez az ő köre. Punktum.
Azt szoktuk mondani, hogy aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet. Hogy tapasztalta, hogy aki a virágot rajzolja, ez arra is érvényes?
Ez nagyon érdekes, mert az első rajz, amit elkészítettek a hallgatókkal, az a következő féleképpen hangzik. Rajzoljátok le a hangulatotokat. És akkor így látom, hogy mindenki megrémül, hogy Jézus Máriám, akkor most én ilyen csillagos eget, vagy virágos mezőt kell, hogy rajzoljak, és akkor elmondom, hogy nem, semmi ilyesmit nem kell rajzolni, hanem csak engedd meg magadnak, hogy csorogjanak a formák. És érdekes módon az indaszerű formák, azok nagyon ösztönösen jönnek sokunknak. Ez a venyige, vagy a varázspaszúj, a kacsok, amik kacskaringoznak, befordulnak, kifordulnak, a szív alakú levelek, gömbölyű, tovakúszó formák, ezek nagyon könnyen jönnek belülről. És nem biztos, hogy föltétlenül a virággal való asszociáció áll mögötte, hanem sokkal inkább az élet áramlása. Én ezt gondolom.
Foglalóként, de miért ajánlja a firkálást, a rajzolást?
Mert jó, mert felszabadító, mert kapunyitogató, tabu döntögető.
Moszkó Katalint hallják.
De mindenképpen felszabadító. Azok az emberek, akik nehezen fejezik ki magukat, azok itt megtalálják a helyüket. Ajánlom olyanoknak, akik nem tudják levezetni a feszültségüket, akiben például felgyűlt sok dű az egyik olyan érzés, amit nagyon nehezen tudunk kordába tartani, illetve amikor felgyűl bennünk, félünk tőle. Félünk, hogyha kijön, akkor ártunk valakinek, vagy valami rosszat teszünk. Erre jó. A mozgás, a mozdulat, az nem kell, hogy föltétlenül másra irányuló agresszív mozdulat legyen. A papírlap nagyon sok mindent elvisel. A rajzfelület az bírja a gyűrödést. Többfajta technikát próbálok megváltogatni. Kirajzoljuk a pillanatnyi hangulatot. Utána egy passzív folyamat következik, az, amikor én megmutatom az alapmintákat. Ezt szeretjük, mi, akik ilyen porosztanügyi rendszerben nevelkedtünk, ugye ez az, amikor valaki megmutatja, és mi leutánozzuk. Ezután jön az első gyakorlat, ami már arról szól, hogy azt a nagyon kevés mintát, amit megtanultak, azt már szabadon lehet variálni. Ha úgy érzem, hogy elakadnak, akkor jön általában az első úgynevezett teszt, amiben egyszerűen kirajzoltatok bizonyos érzéseket, és általában olyan érzések ezek, amikről sejtem, hogy elakadást idéznek elő. Ha olyan a csoport, hogy megbírja, akkor azt szoktam csinálni, hogy a kezembe veszem a papírlapot, és mindenkinek mondania kell egy szót, ami eszébe jut az illető rajzról. Ez fontos lehet a rajzoló számára, hiszen visszajelzést kap arról, hogy az az érzés, amit ő megfogalmazott, az valóban annak is látszik-e kívülről. Mert nagyon sokan nem tudjuk kimutatni az érzéseinket. Dühösek vagyunk, és közben valami egész más látszik. Vagy szégyeljük magunkat, vagy most szándékosan olyan érzésekről beszélek, amiket nehezebben vállalunk fel, vagy irigy vagyok, és nem vállalom fel, nem tudom felvállalni, mert azt tanították nekem, hogy nem lehetek irigy, de közben meg az vagyok, de hogy ezeket ki lehet rajzolni. És erre próbálunk visszajelzést adni azzal, hogy valóban látszik-e kifele, hogy mit érzel. Valóban megértik az emberek, hogy mi zajlik benned, ha nem beszélsz róla. És kiderül, hogy legtöbbször nem, mert még csak nem is azt mutatjuk, amit érzünk.
Hogy tapasztalta, hogy egy résztvevőnek általában mi az a legnagyobb akadály, amit le kell küzdenie azért, hogy eljusson abba az állapotba, hogy úgy rajzoljon, ahogy ő szeretne?
A saját korlátozó hiedelmei. Tehát legtöbbjüknek visszacseng egy gyerekkori mondat, egy bélyeg, amit rásütöttek gyerekkorában. Szülők, rajztanárok, osztálytársak, és egy-egy mondat. Tehát ez nagyon-nagyon hangsúlyos, hogy ami megbélyegzi a rajzban való kifejezését bármilyen módon. És ez borzasztóan erősen belénk ivódik. Nagyon nagy élmény olyan költőknek vagy íróknak a jegyzett füzeteit olvasni, akik például rajzolnak. Sokan vannak ilyenek. Én azt tudom javasolni bárkinek, hogy mindig legyen egy jegyzett füzete. És hogy engedje meg magának azt, hogy a szöveg és a rajz keveredjen benne. Az jöjjön ki, ami előbb jön ki. Én azt gondolom, hogy nagyon szép könyveket tudnánk írni, és mi magunk illusztrálni, ha megengednénk magunknak. Mindnyájan képesek vagyunk rá. Kedveltebb költőm az Rabindranath Tagore, aki folyamatosan rajzolt. De hát ott van Da Vinci például, aki a rajzfüzeteit tele írta gondolatokkal. Tehát, hogy ez egy oda-vissza játszódó folyamat. Ha csak arra gondolok, hogy a középkori kódexek is így írottak. Tehát, hogy van benne rajz, kaligráfia, betűdíszítés, egyik-másikban ékkőbetét, vagy nemesfémbetét is, és szöveg, ez pontosan erről szól. Tehát, hogy ezek vagyunk mi. Erről szól a mi kreativitásunk.
Köszönöm a beszélgetést Moszkó Katalinnak, aki alátámasztotta. Érdemes firkálni, és úgy is elkezdhet valaki rajzolni, hogy úgy érzi, nincsen tehetsége hozzá. Kedves hallgatóink, adásidőnk végén megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában a Jónás Vera Experiment dalait hallgattuk. A hátralevő időben Daniel Waples zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra!